Dr. Máriás a vendégem továbbra is, és kezemben tartom a Tudósok új lemezét. Totál Csehszlovákia. Honnan a cím? Honnan a cím?
Hát nem régen hunyt el Naimányi László barátom, és sajnos mostanában nagyon sok haláleset van. Szombati Bálint, kiváló képzőnész barátom is nem régen hunyt el. Naimányi Laci és a Spions talán az első magyar punk zenekarnak volt egy ilyen száma, hogy Totál Csehszlovákia, és akkor rá emlékezve és az ő világát, habitusát is megidézve szenteltünk egy lemezt és egy ópuszt annak a kelet-európaiságnak, amely egyrészt hát egy kreatív forrása az örök idiotizmusnak, másrészt néha viszont korlátoló és sok nehézséggel bíró, de hát mégis egy identitást körvonalazó világnak az adottságai, úgyhogy alapvetően ebből a motívum világból építkezik, de hát van itt azért sok minden más is.
Igen, és a motívum világ azért, itt vannak visszatérő karakterek is. Szóval itt ebben van Orbán Viktor, Magyar Péter, Soros György,
Most az illusztrációkról beszélek,
de feltételezem, hogy van közük egymáshoz a dalokkal.
Van, igen, ezek mindig azért meghatározó motivumok a lemezen, de nincs explicit utalás a lemezen. Van egy olyan szám, amelyik különböző az utóbbi 30 év politikai szlogenjeinek a kiforgatásával vagy abból született. Ha unod a banánt, válaszd a Tudósokat, vagy több tiszteletet a Tudósoknak, és így tovább, igen. Világ tudósai egyesületek. Tehát mindazok a nagy fontos jelszavak és ilyen ösztönző mondjuk üzenetek hogyan tudnak visszacsengni egészen másként a világban, de hát vannak, van nagyon sokfajta szám, van rajta punk, funk, diszkó, úgyhogy mindenki talál magának egy megfelelő képen elrettentőt.
Miért pont elrettentőt?
Hát viccelek.
Egyébként ez is a te műved, a maga a borító?
Igen, ez is egy
de ez alkotásom. Egy AI alkotás?
Kérem?
Ez egy AI alkotás?
Nem, én nem használok AI-t, és se Photoshopot, se semmit, ezek mind analóg módon, klasszikusan megfestett festmények, tehát ez egy olajvászon kép, amit látunk a borítón, és azért egy kicsit pikáns, mert Marx és Engels ül egymás mellett női testben, és az egyikük megérinti a másiknak a mellbimbóját. Ez egy nagyon híres történelmi festmény, Gabriel d'Estrées alkotása, aki a sok száz évvel ezelőtt megalkotta az egyik legelső ilyen feminista képet azáltal, hogy ábrázolta saját magát és unokahúgát, ahogy ők mesztelenül egymást megérintik. Na és az érintés is, a szexualitás, a szexuális szabadság térít vissza olyan értelemben, hogy Marx azt mondja Engelsnek, ne csak a munkásosztályt, hanem egymást is szabadítsuk fel. Ami nyilván egy kicsit a korszellem, nyilván egy kicsit a grimasz, nyilván egy kicsit annak az örökségnek is a megszemélyesítője, hogy mi ettől a két figurától egyfajta történelmi örökségként nem is nagyon tudunk szabadulni, viszont az is benne van, hogy nálunk még ezek valamennyire élő szereplők, miközben nyugaton ezek már jóformán Benetton és egyéb nagy cégeknek akár a reklámarca is lehetnének.
Vannak olyan szereplőid, akik, mondtam az előbb is, visszatérnek, és nem csak ebben a lemez füzetben térnek vissza, hanem úgy idők, tehát az elmúlt néhány évet megnézzük, akkor azért kiállításokon találkoztunk velük. Ilyen például Orbán Viktor vagy Magyar Péter. Ők egyébként, van olyan, amikor azt érzed, hogy már megválnál tőlük? Tehát minek kell ahhoz eljönnie, hogy te megunj karaktereket?
Jó kérdés. Itt két dolog van, tehát hogy az én idegrendszerem egy kicsit olyan, hogy egy ideig bírja, aztán tovább már nem. És reagálni akar bizonyos eseményekre, bizonyos élményekre, és valami, amit látok, valami, amit hallok, az átalakul bennem, és valahogy kénytelen vagyok magamból azt kiadni. Ahogy például az előbb említett Mészáros kép, vagy akár van egy például, beszélhetünk a legújabb Orbán Viktort jellemző, vagy bemutató képről, ahol hát őt, Szijjártó Pétert és Semjén Zsoltot láthatjuk, amint keresztes lovagokként harcolnak a migránsok ellen. Igen, okay. De és hát megvédelmeznek minket, csak hogy most nem ugye a Rigómezei vagy Nándorfehérvári csata ez, hanem ez tulajdonképpen a, nem tudom én, a nyugatiak ellen folyik valahol ott Sopron környékén, ahol hát meg kell állítani Ursula von der Leyent és a többieknek a legsötétebb seregeit, és akkor bevetik ugyanezeket a régi trükköket, és hát lehet, hogy győzelmet vívnak ki Ficóval és még más újabb Trump és Putyin haverokkal karöltve. Ezek a történetek olyanok, hogy egyszerre reflektálnak a múltra, a történelmi romantikára még inkább, és ezt a történelmi romantikát felhasználva mutatják be igazából azt a banális helyzetet, amelyikben mi vagyunk, és amelyben mi reméljük a mi boldogulásunkat. De hát van bennük, ahogy talán már említetted is, egyfajta kedvesség, hogy ezek azért nem annyira vulgárisak, hogy azt mondanák, hogy igen vagy nem, hanem megmaradnak a talán területén épp azért, hogy az olvasás, az értelmezésnek a játékossága talán még jobban rádöbbenti az embert egyfajta furcsaságra, banalitásra vagy analógiára.
Én azt mondtam neked egyébként még adás előtt, hogy objektívnek látom ezeket a képeket. Szóval, hogy nem explicit módon mondja azt valamire, hogy jó vagy rossz, hanem tényleg egy ilyen lefestő, vagy ilyen elbeszélő módon gyakorlatilag látjuk azt, amit olvasunk a hírekből, vagy amit látunk a saját szemünkkel. Egyébként tökre kíváncsi lennék, hogy kiknek a falain lógnak ezek a festmények. Mert hogyha én lennék ezek közül, a szereplők közül az egyik, én biztos mindig megvenném ezeket, már csak azért, hogy ne terjedjen tovább.
Hát ez is egy elképzelés.
Szóval találtál közöttük vásárlókat?
Van ezekben a képekben egy bizonyos fértékű humánum, vagy együttérzés. És úgy gondolom, hogy az együttérzés egy fontos dolog. Persze nem mindegyiken van ugyanolyan fokú, és ugyanolyan fokú mondjuk elnézés, de ez változó. Nyilván a sztoritól, a helyzettől, az alkalomtól is függ. Hogy kiknek a falain lógnak a képek, azt én nagyon pontosan nem tudom, mert nagyon sokszor ezeket a képeket galériákból vásároljak meg, és nem kapok visszajelzést, mert a galériának nem célja, hogy tudassa a művésszel, hogy ez éppen hova került. Szóval itt-ott vannak, de ez nem jellemző, amit gondolnál, hogy esetleg azok vennék meg, akik nem szeretnék, hogy ez a kép terjedjen, mert akkor én ugyanolyat festenék még 15-öt, vagy hasonlót, csak azért, hogy a nem terjedést gátlan megvegyék egyre nagyobb összegekért a festményeket, de jogos egyébként az elképzelés, akár ez is lehetne. Igazából ez úgy működik, mint egyfajta szerelem, úgyhogy ha valaki valamiben lát egy poént, lát valami szeretettelit, van egy aha effektus, akkor talán megvásárolja. Hazaviszi és szereti olyan értelemben, hogy ez az élete részévé válik, egy kicsit gazdagabbá, színesebb, elviselhetőbbé teszi az életét, és hát valahol azért ez egy műtárgy, amelyiknek meg is marad, vagy akár növekedik az értéke, úgyhogy ebben azért egy ilyen karakter is van.
Ki volt a legkülönlegesebb vendég a műtermedben?
Hú,
hát van ilyen, ugye el lehet hozzád menni műteremlátogatásra, ha
el lehet hozzám jönni műteremlátogatásra, igen. Hát voltak már mindenféle politikusok is, legutóbb a főpolgármester Karácsony Gergely volt, ha jól emlékszem.
De őről a készült képed?
Róla készült két képem is régebben. Karácsony Gergely a humanizmus Mike Tysonjaként ringbe száll. Ez volt, amikor a tulajdonképpen az első választáson indult, és hát később volt egy, hogy fordítva elültetett fákat simogat, mint hát ezzel is tulajdonképpen ezt a mondjuk úgy, hogy természet közeliséget egy kicsit abszurd, de azért valós módon próbálva támogatni. Mindez azért egy kicsit ilyen fejeteteire állított, mert Georg Baselitz stílusában ábrázoltam, aki eleve mindent a fejeteteire állítva mutat be. De hát jönnek magyar, vagy éppen külföldi gyűjtők is, és hát filmekkel, zenével foglalkozó személyek is, jogászok, hát ez ilyen teljesen változó.
Kit látnál szívesen a műtermedben?
Én tulajdonképpen bárkit szívesen és ugyanolyan nyitottsággal látok, van akivel csak elbeszélgetek, van akivel esetleg üzletet kötünk, de én nem a pénzszerzés céljából festem ezeket a képeket, ha abból a célból festeném, valószínűleg másmilyeneket hoznék létre. Ez inkább egy kommunikációs szándékból és egy olyan közös történelmi, kulturális közeg és tartalomnak a megörökítésével kapcsolatos, amelyikről tudunk beszélgetni, tudjuk értelmezni ezek által jobban magunkat, és valahogy elviselhetőbbé is válik a helyzetünk.
Azt kérdeztem az elején, hogy említettem az elején, hogy mindent csinálsz, de azt nem kérdeztem meg, hogy hogyan telik egy-egy napod. Szóval most is elmondod, és azt hiszem, hogy legutóbbi alkalommal is elmondtad, hogy nem a pénzszerzés a fontos. Se a zenéléssel, sem a képzőművészeti alkotásokkal. De akkor viszont miből élsz?
Tehát például a internetes munkáikat is néha végzek.
Ez mit jelent?
Hát például az A38 honlapjának vagyok egyfajta irányítója. Vannak olyan munkák is, amelyek a festészettől és a képzőművészettől függetlenek, például írásos és egyéb ügyek, vagy más jellegű fellépések, de mindezeket ma már szeretetből vállalom, és nem, tehát én nagyon egyszerű keretek között élem az életemet, tehát nincs szükségem havi 8 millió forintra, mert nem tudom én ilyen vagy olyan autókat vásárolnék, hanem egy minimalista életmódot élek, hanem is pincében, hanem egy harmadik emeleti lakásban, de tehát régen nagyon izgalmas dolgokat csináltam végig, voltam angoltanár, akkor voltam például szexuális horoszkópnak a szerzője, anélkül, hogy fel tudta volna sorolni a 12 jelet. Tehát rengeteg mindennel foglalkoztam, zenetanár voltam.
Ez bérmunka volt?
Hát ez egy ilyen, egy nagy kiadónak a felkérésére írtam ilyeneket, és hát ha nekik jó volt, akkor nekem is, és hát akkor olyan helyzetben voltam, hogy tulajdonképpen el kellett vállalnom egy ilyen munkát is, azzal együtt, hogy ez egy művészeti dadaista aktus is teljes mértékben, úgyhogy tulajdonképpen miért is ne. És hát mondom, sok mindent kellett elvállalnom az hosszú évtizedek során, mint munkalehetőséget, de hát ma már tulajdonképpen csak azt csinálom, hál' Istennek, amit szeretek.
Tegyük fel, hogy az előbbi felvetés az ideális világról, az megvalósul. Akkor mit alkot dr. Máriás?
Lehet, hogy akkor valami más találok ki. Most is foglalkozok közvetlenül mondjuk úgy, hogy közéleti dolgokkal, ami mondjuk a problémásabb, vagy traumatizáltabb, vagy stigmatizáltabb tematika, és ugyanakkor foglalkozom olyan művészek értelmezésével, bemutatásával, akit szeretek, vagy legalábbis fontosnak tartok, nagy hatásúnak tartok. Például most egy össze-vissza röpködő, Supermanként száguldó Wagnert festettem meg, aki hát
Van Gogh kristályos
egén röpköd, aminek hát az volt az egyik kiváltó oka, hogy lesz egy kiállítás, ahová a szekszárdi borászok, akiket hát én kedvelek nem csak a produktumaik miatt, hanem egyébként is rendeznek majd egy nagy eseményt, és ott egy kiállítást is szeretnének, és hát mivel a helységben van egy ilyen légi jármű, akkor gondoltam, hogy akkor az ember is repüljön, ne csak a helikopter, és hát akkor lesznek ilyen repülős, száguldós képek, amelyek mondjuk inkább az élet, vagy a lelkünknek a szebbik oldalára reflektálnak, tehát inkább a humoros és abszurd vagy szürreális voltát bogozzák ki.
A zárásképpen, mivel nemrég jelent meg a lemez, a Total Csehszlovákia, azért beszéljünk már arról, hogy hol lehet majd élőben meghallgatni ennek a lemeznek az anyagát, meg mikor találkoznak veletek a tudósok, követők?
Nagyon hamarosan indulunk egy szinte nagynak mondható országos turnéra, 7-én Szegeden, 14-én Debrecenben, 15-én Pécset, 22-én Budapesten, a Dürer kertben, és március 14-én Szombathelyen fogunk fellépni, ahol ezt a lemezt fogjuk bemutatni a Tilos Karaván sorozat keretében, ahol hát a zenei mellett valószínűleg képzőművészeti tematika is lesz, úgyhogy hát nagyon várjuk, és hát újabbnál újabb kihívásoknak próbálunk eleget tenni.
Van még egy dolog, most ilyen Tilos Karavánra jutott eszembe, hogy az egy választás kérdése, hogyha valaki underground akar lenni, és az marad. Tehát, hogy az undergroundnak lenni, az mondjuk a 20-as éveink elején, vagy 20-as éveink, 30-as éveinkben az egy ilyen menő dolog, aztán utána valahogy van egy ilyen igény arra, hogy de hát miért nem ért meg a világ, én szeretnék a mainstreamhez tartozni, ez valószínűleg nem mindenkivel történik meg. Ez veled megtörtént-e valahol, volt-e váltás? Mert azt gondolom, hogy a mainstream, mert azt most már nagyon tudatosan kerülöd el.
Alapvetően igen, tehát a mainstream az elvárja azt, hogy igazából egyfajta popcorn legyen, tehát hogy ne legyenek benne problémák, ne legyenek húsba vágó kérdések, tehát egyáltalában az egész olyan szépen le legyen csiszolva és gömbölyítve, hogy semmiről se szóljon, csak egyfajta vidámságról, tehát hogy bevegyük a gyógyszert a pszichiátrián is, és vidámnak lássunk mindent, és sikerül a szerelem, és megvásároljuk a versenyautót. Én pedig egyszerűen nem ilyen anyagból vagyok összerakva, és nem ez az élettapasztalatom, úgyhogy én szeretek a problémákkal foglalkozni, még hogyha néha szórakoztató módon is, vagy esetleg mondjuk úgy, hogy nevettető módon is, de én nem tudom elfordítani a tekintetemet az mai kor emberéről rólunk.
Akkor ne fordítsd el, maradjon ott.
Micsoda patetikus szöveg, nem?
Az önirónia legyen veled.
Ja, hát az velem van bőven. Ja.
Nagyon hálás vagyok, hogy beugrottál ma is. Gyere gyakrabban, jó?
Jó, rendben.
Ezt mondtam mindig a nagymamám is, úgyhogy okay. Most én is ezt mondom neked.
Én is ezt mondom a gyerekeimnek, csak nem nagyon hallják meg. De oké, persze.
De ha akarsz, majd erről is mesélhetsz legközelebb.
Jó.
Köszönöm szépen még egyszer.
Én is.
Dr. Máriás volt a Szabadesés vendége, drága fiúk és lányok, folytatjuk hét után a műsort. Maradni ér!